Sziasztok, ez itt a Sötét Anyag True Crime Podcast, ismert és kevésbé ismert megtörtént bűnesetekkel. Én Júlia vagyok. Szokás szerint szeretnének figyelmeztetni arra, hogy ez a rész ismét a nyugalom megzavarására alkalmas szöveget és leírásokat fog tartalmazni. Vannak dolgok, amelyek érthetetlenek maradnak a számunkra. És nagyon ritkán vannak érthetetlen dolgok, amelyekről teljesen véletlenül videófelvételek készülnek. És így döbbenettel lehetünk szemtanúi ezeknek. Ez most egy ilyen eset. Ez a történet az egyik legfurcsább, amit valaha is hallottam. Több mint 10 év telt el azóta, hogy a világ megismerte az Erikson ikreket, főképp a bizarr közúti balesetről készült felvételek révén, amelyeket a BBC Traffic Cops című műsora, majd a 2010-es BBC dokumentumfilm az őrület a gyorsítósában közvetített, és amit milliók láttak. Több mint 10 év, amely alatt a kérdések csak gyűltek. Mi lett volna, ha... Ursula és Sabine Erikson egypetélyű ikrek 1976. november 3-án Svédországban születtek. A gyerekkorukról csak keveset tudni. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy nincs feljegyzés semmiféle mentális betegségről vagy bármiféle túlkapásról velük kapcsolatban. Ami ismert, az az, hogy az iskolában gyakran csúfolták őket. Az ikrek bátyjukkal és nővérükkel együtt Nyugat-Svédországban nőttek fel nagyon szegényes körülmények között. 2003-ban kivándoroltak Svédországból, és máshol telepedtek le. Sabine Írországban, Ursula pedig az Egyesült Államokban. Csak 5 év múlva, 2008-ban látták egymást újra. Ursula ugyanis 2008. május 16-án meglátogatta a nővérét. És erről a bizonyos látogatásról lesz szó ebben az epizódban. Mindjárt másnap, a kora reggeli kompjárattal elindultak Angliába, anélkül, hogy bárkinek is elmondták volna, hogy hova mennek. Amint Liverpoolba értek, úgy reggel 8:30 körül, felkeresték a St. Annie rendőrőrsöt, ahol jelentették, hogy Sabina aggódik a gyerekei biztonságáért. Annak ellenére, hogy a gyerekeket ő maga hagyta Írországban a férjével néhány órával azelőtt. Bár a rendőrök nem értették, hogy a nők miért jöttek Angliába, hogy ezt a bejelentést megtegyék, jóléti ellenőrzést rendeltek el az ír hatóságoknál. És hamarosan megkapták a jelentést arról, hogy a gyerekek jól vannak. Miután elhagyják a rendőrőrsöt, az Erikson nővérek felszállnak a National Express egyik Londonba tartó autóbuszára. Az érthetetlen viselkedésük folytatódik. Nem hajlandóak feladni a csomagjaikat és a táskáikat, a mellkasukhoz szorítva ülnek az üléseiken. Az út során az ikrek, ahogy néhány utas és a buszsofőr állította, bizarrul és kiszámíthatatlanul viselkednek. Egy benzinkútnál, illetve szervizállomásnál tartott kényszerpihenő alatt, úgy 13 óra körül, aztán elhagyják az autóbuszt, mondván, hogy rosszul érzik magukat. A buszsofőr megjegyzi, hogy még itt is, így is mindketten feltűnően szorítják a táskáikat magukhoz. A sofőr követeli, hogy mutassák meg a tartalmukat, mivel azt gyanítja, hogy valami illegális dolgot, vagy éppen bombát szállítanak. Az ikrek azonban nem engedik, hogy belenézzen a táskáikba, ezért a busz végül nélkülük folytatja az útját. A testvéreket a szervizállomáson hagyják hátra. Hát darabig téltalanul járkálnak ott. A buszsofőr a szerviz vezetőjét is informálja, aki szintén figyelni kezdi őket. Mivel őt is megijeszti a testvérek bizarr viselkedése, úgy dönt, hogy kihívja a rendőrséget. Ő is attól tart, hogy az ikrek esetleg bombát szállítanak. A kiérkező rendőrök ugyan beszélnek a nővérekkel, de nem tesznek további lépéseket, mivel ártalmatlannak tartják őket. Az ikrek így minden további nélkül elhagyhatják a szervizállomást, illetve a benzinkutat, ami közvetlenül az M6-os autópálya mellett található. Miután a rendőrök elmentek, Sabina és Ursula úgy döntenek, hogy végig sétálnak Anglia legforgalmasabb autópályáján, az M6-oson. És ami ezután történik, az így, visszatekintve, groteszk, érthetetlen dolgok és súlyos mulasztások sorozata. Miután Ursula és Sabina gyalogosan elhagyják a benzinkutat, a biztonsági kamerák felveszik, hogy a két nővér az M6-oson a két középső védőkorlát között sétál végig. Később bátyjuk, Björn, azt állítja, hogy őrültek elől menekültek, bár ezt a világon semmi nem támasztja alá, ráadásul a filmfelvételeken nincs nyoma semmiféle menekülésnek vagy egy harmadik személynek. Az autópályákat videókamerákkal figyelik, ennek köszönhetően a két nőt eléggé rövid időn belül észreveszik a központban, és már is indul egy egység, hogy kihozza őket onnan, mielőtt még valami baleset történik. Ám az ikrek megelőzik a hatóságokat. Néhány röpke perc elmúltával mindketten átmásznak a sáv elválasztón, és egyszerűen belerohannak a forgalomba az autók közé. Sabinát egy piros Seat Leon üti el, de meglepő módon csak kisebb sérüléseket szenved. Erről létezik egy felvétel, ahogy mondtam, ha érdekel, az epizód leírásában megtalálod a linket. A mentőszolgálat és a Highway Agency munkatársai a riasztás után azonnal a helyszínre indulnak, akárcsak a központi autópálya rendőrség csoportja, a Traffic Cops program munkatársai is. A Highway Agency munkatársai állítják meg a nővéreket. A helyzet, leszámítva, hogy néhány perccel azelőtt az autók közé rohantak, és hogy Sabinát el is ütötte egy autó, viszonylag nyugodtnak tűnik. A nővérek dohányoznak, és idézőjelben normálisan beszélgetnek. A kiérkező mentőszolgálat Ursulát és Sabinát a leálló sávra kíséri, hogy beszéljenek velük, és hogy kivizsgálják őket. Megérkeznek az autópálya rendőrök is, méghozzá a BBC kíséretében, akik éppen egy dokumentumfilmet forgatnak az autópálya rendőrség mindennapjairól. Tehát mindkét szolgálat tagjai megérkeznek, a legrosszabbra számítva, de az ikrek szinte sértetlenek, csupán néhány horzsolást szedtek össze. Az útpatkán beszélgetnek az ikrekkel, kikérdezik őket, és közben engedik, hogy a forgalom újraindulhasson. Ahogy mondtam, a helyzet nyugodtnak tűnik, semmi jel nem utalt arra, ami ezután történt. A Highway Agency egyik munkatársa éppen jelentést tesz az autópálya zsaruknak arról, ami eddig történt. A BBC operatőre bekapcsolt kamerával szintén jelen van. A háttérben jól láthatóak az ikrek, amit nyugodtan állnak az autópálya szélén egy rendőrtársaságában és dohányoznak. A BBC operatőre teljesen véletlenül rögzíti az eseményeket, amelyek mindössze néhány másodperc alatt történnek. Miközben a kamera forgat, Ursula hirtelen kitör a rendőrök közül, és egyenesen egy 40 tonnás nyerges vontató felé veszi az irányt. A rendőrök megpróbálják megállítani, visszatartani, de a nő helyett csak a kabátja marad a kezükben. Ursula belerohan a forgalomba, és a körülbelül 90 km/h sebességgel haladó teherautó elgázolja. Szó szerint a kerekek alá kerül, a teherautó áthajt a lábain. Testvére Sabina közben teljesen nyugodtan, mindenféle látható érzések nélkül áll, miközben körülötte kitör a pánik. Miközben a rendőrök Ursulával foglalkoznak, és próbálják a tömegkarambolt megakadályozni, Sabina mintha aktiválódna, és nagy lendülettel egy Volkswagen felé szalad, ami nagy sebességgel üti előtt. Sabina a szélvédőbe csapódik, a levegőbe repül, végül keményen az aszfalton landol. Ursula alsó testét, illetve lábait a teherautó kerekei komplett összezúzzák. Sabina a harmadik forgalmi sávban fekszik. Nem mozdul. A rendőrök kétségbeesetten próbálják megállítani, illetve terelni a forgalmat. Erősítést és mentőt hívnak. A nőket a rendőrök és több autókból kiszálló segítőkész ember látja el. A sokszoros, komplikált töréseket szenvedett Ursula segítségét rendőrökért kiabál, pedig ők azok, akik próbálnak segíteni rajta. Ursula köpködve és sziszegve szidalmazza őket. A rendőrök próbálják megnyugtatni, de hiába mondják neki, hogy mi vagyunk a rendőrök, azért jöttünk, hogy segítsünk. Ursula azt kiabálja, tudom, hogy nem vagytok igaziak. Miközben a rendőrök kétségbe esetten próbálják megnyugtatni a szinte megveszett Ursulát, akinek az alteste sokszoros törésekkel bénán nyugszik az aszfalton, a nő mégis szinte földön túli erővel próbál lábra állni és a rendőröktől megszabadulni. Szabina 15 perc eszméletlenség után lassan magához tér, talpra áll és újra a forgalomba rohan. Közben leüt egy rendőrnőt, aki megpróbálja megfékezni őt. Miért akartok megölni engem? Kiabálja. Szabina átszágold a középső szektoron és beleszalad az ellenkező irányba haladó forgalomba. A rendőrök utána rohannak, ő menekülés közben ledobja a kabátját, és olyan dolgokat kiabál, mint például el fogják lopni a szerveidet. Szabina szinte emberfeletti erővel rendelkezik, és végül 6 emberre, rendőrökre és sofőrökre van szükség ahhoz, hogy megfékezzék, illetve megállítsák őt. A 6 embernek végül sikerül eltávolítani az úttest középső részéről, ahol aztán a földre kényszerítik, megbilincselik és a lábait is leszíjazzák. Szabina közben üvölt, köpköd és hihetetlen erővel próbál kiszabadulni. A mentősök aztán leszedálják és egy helyi kórházba szállítják. Ursulát pedig mentőhelikopterrel szállítják a sürgősségire, ahol azonnal megműtik. És ha azt gondoltad, hogy ezzel véged is ér a történet, tévedsz. A sztori folytatódik és egyre csak bizarrabb lesz. Míg nővére Ursula súlyos állapota miatt kórházban marad, Szabinát 5 órával később kiengedik a kórházból. A látszólag sértetlennek tűnő Szabinát ezután a rendőrségre viszik, hogy eljárást indítsanak ellene. Furcsa viselkedése továbbra is fennáll. Ugyanekkor már sokkal nyugodtabb, sőt kissé flörtel is az egyik rendőrrel. Arra panaszkodik, hogy szörnyen néz ki, és folyton a haját igazgatja, mintha csak ez lenne a legégetőbb gondja abban a pillanatban. Frusztrálta a veszi azt is tudomásul, hogy le kell venni az ékszereit. Fontos megemlíteni, hogy egyetlen egyszer sem kérdezi, hogy hogy van a nővére, vagy hogy egyáltalán mi lett vele. Szabina a rendőrségi őrizetben nyugodt marad és kommunikatív. Bár elhangzik egy mondat, aminek bajos tartalma vagy jövendőlése néhány óra múlva beteljesül. Szabina szinte mellékesen veti oda az egyik rendőrnek. Svédországban van egy mondás, miszerint egy baleset vagy a baj ritkán jár egyedül. Általában még egy másik követi, talán 2 is. Nyilván téged is érdekel, hogy mit mondtak az orvosok, amikor Szabinát kivizsgálták. Ezen a 2008. május 19-i napon néhány szakember a kórházban úgy ítélte meg, hogy Szabina nem mutatja jeleit mentális vagy pszichológiai zavarnak. A toxikológiai vizsgálatok sem mutattak ki sem drogot, sem alkoholt. Nem találtak náluk kábítószert sem. Ursula ellen egyébként sohasem emeltek vádat. A rendőrség felhívta a férjét az Egyesült Államokban és értesítette őt a történtekről. Kiderült az is, hogy a férjének fogalma sem volt arról, hogy Ursula hol volt, vagy hogy miért ment el. Szabina egyébként teljes pszichiátriai vizsgálat nélkül távozhatott a bíróságról, miután bűnösnek vallotta magát az autópályán való szabálysértés és a rendőr megütése vádjában. A bíróság 1 nap őrizetre ítélte, amelyet azonban már letöltöttnek tekintettek, mivel egy teljes éjszakát töltött a rendőrségi őrizetben. A táskákban egyébként, amelyeket az ikrek annyira féltettek, az útleveleik, egy laptop, néhány ruhadarab volt, és a rendőrök több törött mobiltelefont is találtak. Szabina kiengedése után a Stoke-on-Trent nevű angliai városban marad, és Ursula zöld felsőjét viseli. A rendőrség által biztosított átlátszó műanyag zacskóban viszi holmiát, többek között egy laptopot és 1000 font készpénzt. Ezen a májusi estén, este 7 óra körül, 2 kutyát sétáltató férfi, az 54 éves Glenn Hollinshead és barátja, Peter Malloy keresztezik útját. Szabina megkérdezi, hogy megsimogathatja el a kutyát. Glenn megengedi, és ők hárman szóba elegyednek egymással. Szabina elmeséli a férfiaknak, hogy a kórházat keresi, amelyben a nővére fekszik, illetve megkérdezi, hogy tudnának-e neki egy panziót ajánlani, amelyben az éjszakát eltöltheti. Sajnos a környéken nem volt egy sem, és miután Glenn meghallotta, hogy Szabina a nővérét keresi, felajánlotta, hogy segít és hogy körbe telefonál a helyi kórházakban. Glenn, aki korábban a királyi légierő pilótájaként dolgozott, nagy szívéről ismert. Megsannálja a szemmel láthatóan piszkos és sérült nőt, és felajánlja neki, hogy az éjszakát a házában töltheti. Erikson elfogadja az ajánlatot, mire mindhárman Hollinshead házába mennek. Ott néhány órán keresztül beszélgetnek, dohányoznak. Peter Molloy, Grant barátja, észreveszi, hogy Sabina egyre idegesebb, egyre paranoiásabb. Folyton az ablakhoz rohan és az utcát kémleli. A férfiak azt gondolják, hogy valószínűleg egy erőszakos férj vagy élettárs elől menekül, és emiatt olyan ideges. Molloy próbál információkat kihúzni Sabinából, aki azonban kitérően válaszol. Amikor pedig Molloy Sabina testvéréről kérdez, Sabina igencsak agresszívan reagál. Peter Molloy leír egy furcsa jelenetet is, ami a beszélgetés során történt. Sabina kivesz a műanyag táskájából egy doboz cigarettát, és megkínálja a két férfit, akik ezt el is fogadják. Mielőtt azonban rágyújthatnának, Sabina hirtelen kikapja a szájukból, mondván, hogy azok valószínű mérgezettek. Néhány perc múlva azonban ugyanezeket a cigarettákat szívja el Sabina. Molloy számára Sabina viselkedése bizarr és félelmet keltő. Nagyon nyugtalanítja a nő furcsa viselkedése, ezért éjfél körül elhagyja Glenn otthonát. Glenn azonban mindvégig nyugodt és segítőkész maradt. Másnap reggel Hollinshead beváltotta ígéretét, hogy segít Sabinának megtalálni ikertestvérét. A nap folyamán sorra hívja a helyi kórházakat, hogy megpróbálja megtalálni Sabina Erickson nővérét. Glenn este felé vacsorát készít Sabinának is magának, de észreveszi, hogy elfogyott a tea. Úgy este 7 óra 40 perc körül elhagyja a házát, és a szomszédjától, Frank Booth-tól, aki éppen az udvaron az autóját mosta, kér kölcsön egy kis teát, amivel aztán visszatér a házába. Alig egy perccel később újra nyílik az ajtó. Glenn tántorog ki a házból, vérben ázva. Szomszédja odarohan hozzá, segíteni szeretne. Glenn, mielőtt a földre zuhan, minden erejét összeszedve azt suttogja: She stepped me, azaz leszúrt. A szomszéd azonnal hívja a mentőket és a rendőrséget, de Glenn Hollinshead számára sajnos minden segítség túl későn érkezik. A férfi, aki csak segíteni akart, belehal 5 szúrt sebébe. Sabina Erickson a gyilkosság után elhagyja a házat, végig rohan az utcán. Néhányan látják, amint egy kalapáccsal rohan ki Hollinshead otthonából. A menekülő Sabináról CCTV felvételek is léteznek. Futás közben Sabina időről időre saját fejét üti a kalapáccsal. Egy arra járó autós észreveszi a nő bizarr viselkedését, megáll és megpróbálja megfékezni Sabinát és elvenni tőle a kalapácsot. Sabina azonban úgy küzd vele, mintha megveszett volna. Majd hirtelen előkap a zsebéből egy jókora darab tetőcserepet, és teljes erőből fejbevágja vele a férfit, akit ezzel ki is von a forgalomból. Sabina ismét rohanni kezd, a kiérkező hatóságok pedig üldözőbe veszik. Sabina egy közeli híthoz rohan, ahonnan a mélybe veti magát. 12 métert zuhan, és ugyancsak egy úton, most az A50-esen ér földet. Súlyos koponyatöréseket szenved, mindkét bokáját eltöri, de ezt is túléli. Sabinát ismét kórházba szállítják, ahol ezúttal hónapokat tölt. Miközben az egyetemi kórházban lábadozik, a rendőrség 2008. június 6-án letartóztatja. Még mindig kerekesztékben ül, amikor szeptember 11-én kiengedik a kórházból. Amikor is azonnal vádat emelnek ellene, és még aznap őrizetbe veszik. Ursulát még ugyanabban a hónapban szabadon engedik, visszatérhet a családjához. Egy rövid svédországi tartózkodás után visszatért Amerikába. Őt soha nem vádolták meg semmilyen bűncselekménnyel. Ma a washingtoni Bellevue-ben levő Sacred Heart Church buzgó tagja. Ami talán a legfrusztrálóbb ebben a történetben, hogy szinte egyetlen miértre sincs válaszunk. Az egész kihallgatás alatt se Sabina, sem Ursula soha nem adott magyarázatot a tetteire. Sabina egyszer sem kérdezett ikertestvéréről, illetve annak jólétéről, Ursulát a bíróság pedig, ahogy mondtam, ki sem hallgatta. Sabina tárgyalását egyébként hosszú időre elhalasztották, mert időbe telt, amíg a hatóságok megszerezték orvosi kartonját Svédországból. Végül bűnösnek vallotta magát gondatlanságból elkövetett emberülésben. kihallgatása és később a tárgyalás során is minden kérdése a nem nyilatkozom választ adta. Sabina soha nem árulta el, hogy ő és a nővére miért voltak Angliában, hogy mi történt aznap az M6-oson, vagy hogy mit is csinált Glenn Hollingshead-del. Sabina Erickson-t két különböző igazságügyi pszichiáter vizsgálta meg, egy a vád részéről, egy pedig a védelem részéről. Nagyon érdekesnek tartom, hogy az M6-oson készült videót egyetlen alkalommal sem használták fel bizonyítékként a bíróságon. Mind a vád, mind a védelem azt az álláspontot képviselte, hogy Erickson a bűncselekmény elkövetése során tévesztmés tünetektől szenvedett, de a tárgyalás során már ismét beszámíthatóvá vált. A védelem azt állította, hogy Sabina a rendkívül ritka folia dő, azaz indukált tévesztmés zavar alatt állt. Sabina ügyvédje szerint ő a folia dő passzív elszenvedője volt, akire az aktív elszenvedő, ebben az esetben az ikertestvére hatott. Sabina állítólag hangokat is hallott. A folia dőt közös pszichózisnak is nevezik, amikor a téveszmék egyik szeméről egy másikra szállnak át. Ez azt jelenteni, hogy Sabina nagyon fogékony volt nővére befolyására, és hogy ikertestvére tettei miatt viselkedett így. De mit jelent ez pontosan? A folia dő, azaz az indukált téveszmés zavar esetében két ember osztozik ugyanabban a téveszmében vagy téveszmés rendszerben, és támogatják egymást ebben a hitben, amelyek főképp grandiózus, üldözési vagy vallási téveszmék. Szokatlanul szoros kapcsolatban állnak egymással. Sok esetben közeli hozzátartozókról van szó, akikre a beteg személy olyan nagy hatással van, hogy végül kritika nélkül osztják a téveszmét, vagy téveszmék rendszerét. Gyakran a téveszmék tartalma még tovább fejlődik, és az érintettek kölcsönösen megerősítik egymást ezekben. Az egyik lehetséges indíték az, hogy az indukált személy kezdetben azt reméli, hogy a téveszme átvételével stabilizálni tudja a kapcsolatot. Ebben az esetben a pszichotikus anyagot valószínűleg Ursula, az alfa, a tényleges pszichózisban szenvedő személy generálta. A vád pszichiátere szerint Sabina szintén nagyon ritka Buffet délirant nevű elmebetegségben szenvedett. A Buffet délirant egy hirtelen fellépő, átmeneti pszichotikus állapot agresszióval, agitációval, konfúzióval, paranoid gondolatokkal és halucinációval. A kórkép az akut átmeneti pszichotikus zavarok közé tartozik, amelyben halucinációk, téveszmék és érzékelési zavarok is jelen vannak, de ezek súlyossága nagy mértékben napról napra vagy akár óráról órára változik. Gyakori az érzelmi zűrzavar is, amely a boldogság és extázis, illetve a szorongás és agresszió, ingerlékenység átmeneti érzéseivel jár. A változatosság és a változékonyság jellemző az általános klinikai képre, és néha a skizofréniára jellemző tünetek is jelen vannak. Ezek a rendellenességek nagyon hirtelen kezdődnek, néhány napon belül vagy órán belül gyorsan alakulnak ki, és a tünetek gyakran gyors és tartós visszafejlődést mutatnak. És ezek a diagnózisok voltak az okai Sabina rövid börtönbüntetésének. A vád és a védelem egyetértett abban, hogy Sabina Hollingshead leszúrásának idején beszámíthatatlan volt, de a tárgyaláson ismét beszámítható volt. A korlátozottan cselekvőképes emberölés vádját elfogadták, és Sabina Erickson-t ennek következtében 5 év börtönbüntetésre ítélték. A bíróság megértését fejezte ki amiatt, hogy az ítélet nem tűnik megfelelőnek a hozzátartozók számára, de a büntetést a vádlott mentális zavarával és ebből következően alacsony bűnösségi szintjével indokolta a bíró. Saunders bíró kijelentette, hogy, idézem, ez volt az egyik legnehezebb ügy, amelyben valaha is ítéletet kellett hoznom. Bár az elmebetegség gyorsan megszűnt, mindkét pszichiáter egyetért abban, hogy súlyos volt, és hogy a vádlott a betegsége miatt viselkedett úgy, ahogyan viselkedett. Olyan téveszmékben szenvedett, amelyekről azt hitte, hogy igaziak, és ezek diktálták a viselkedését. Ez az eset ráadásul nem azok közé tartozik, amikor a vádlott tehetett volna bármit is ennek elkerülése érdekében. Megértem, hogy az ítélet az elhunyt hozzátartozói számára teljesen inadekváltnak fog tűnni. Az ítéletet azonban azon az alapon hoztam, hogy a gyilkosság oka az elmebetegség volt. Ezért a vádlott bűnössége alacsony, és ezért az általam hozott büntetés a köz védelmét szolgálja. Nem a hozzátartozók által elszenvedett gyászt, vagy Mr. Hollinshead életének értékét hivatott tükrözni. Nincs olyan ítélet, amelyet én hozhatnék, amely ezt tükrözhetné. Ez egy olyan ítélet, amely reményeim szerint méltányos mércéje egy tragikus eseménynek. Az ítélet hirdetés után Glenn Hollinshead testvére, Gary, a The Sentinel című lapnak elmondta, hogy szerinte a büntető igazságszolgáltatási rendszer cserben hagyta testvérét és a lakosságát azzal, hogy Sabinát mindössze néhány órával az autópályán történtek után szabadon engedte vissza a társadalomba, és hogy nem mérték fel, vagy vizsgálták ki, hogy Sabina veszélyt jelente magára, vagy másokra. Sabina Erickson-t 2010. szeptember 2-án 5 év börtönbüntetése ítélték. A Bronzefieldi női börtönbe került, ahol a kereszténység felé fordult. Mivel az ítélet hirdetés előtt több mint egy évet töltött börtönben, ezt a letöltött időt beszámították neki. Mindössze 439 napot töltött fogságban. 2011-ben elhagyhatta a börtönt, és állítólag visszatért férjéhez és gyerekeihez Írországba. Se róla, se Ursuláról nincsenek további információk. És még mielőtt lezárnám az ügyet, van itt még egy érdekes pont. Bár ez az információ eléggé ritkán szerepel az esetet összefoglaló videókban és podcast epizódokban. 2012. december 6-án névtelenül feltöltöttek az internetre néhány másodpercnyi felvételt, amely megváltoztathatja a 10 évvel azelőtti események megértését. A felvétel, amelyet az autópálya zsaruk és az őrület a gyorsítósában című filmben is sugárzott felvételekkel egy időben forgattak, azt mutatja, hogy két rendőr az M6-os autópálya szélén állva a történt incidens után egyetért abban, hogy a nővéreknek 136-os minősítést kellene adni. A 136-os az elmebetegségekről szóló törvényben szereplő záradék, amely azt jelenti, hogy a rendőrség fogva tarthat egy szemét mentális egészségi állapota miatt, tehát ha magát vagy másokat veszélyeztet. Valamint, hogy a fogvatartotton átfogó mentális egészségügyi vizsgálatot kell végezni. Ám ezek egyike sem történt meg. Úgy vélik, hogy a rendőrség kérte, hogy a BBC, amely a felvételt készítette, távolítsa el ezt a részt a filmből. Ami pedig azt jelenti, hogy a rendőrök tisztában voltak azzal, hogy Sabinával valami nagy baj van, és hogy még gondot okozhat. Hogy ki hozta meg végül is azt a végzetes döntést, hogy Sabina nem veszélyes, és hogy szabadon távozhat, ez a kérdés sajnos nyitott marad. Glenn testvére, Gary szavaival zárom ezt az epizódot, aki szintén kritikusan nyilatkozott az igazságszolgáltatási rendszerről, amely szerinte lehetővé tette a gyilkosságot. Nem tartjuk őt, Sabinát, felelősnek, ugyanúgy, ahogy egy veszett kutyát sem hibáztathatnánk azért, mert megharapott valakit. Ő beteg, és nagy mértékben nem felelős a tetteiért. De a mentális zavarát már sokkal korábban fel kellett volna ismerni. De megkérdőjelezem a büntető igazságszolgáltatási rendszert, amiért egy ilyen embert kiengedtek, aki képes volt ilyen bűncselekményt elkövetni. A mentális állapotát megfelelően fel kellett volna mérni azok után, amit az autópályán tett, és azok után, amit a rendőrség tapasztalt. A mentális rendellenességét még azelőtt kellett volna megállapítani, hogy újra visszaengedték volna a társadalomba. Glenn látta, hogy Erickson bajban van, és csak segíteni akart. Nem késlekedett soha, hogy segítséget nyújtson egy bajba esett embernek. Ez volt a természete. Próbált segíteni. Bárkinek segített volna. És ez volt a Sötét Anyag mai epizódja. Remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtalálod a képeket, linkeket és egyéb extra információkat erről az ügyről. Ha érdekel, keress rá a Sötét Anyag True Crime podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézz a hátad mögé és zárd az ajtót.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.